Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Pál apostolnak a második korintusi leveléből olvasom fel a hétre kijelölt igét, útmutatónk igéjét, a második korintusi levél 5. fejezetének a 10. versét, fönnállva hallgassuk meg. Így ír az apostol, mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztasson sék aszerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, közeledünk már az adventi időszakhoz, és ahogy adventhez közeledünk, így a mai vasárnap az útmutatónk szerint az egyházi ünnepkörben a reménység vasárnapja. És be kell vallanom, hogy amikor mégis a kijelölt igét felolvastam, vagy elolvastam, akkor egy kicsit meghökkentem, mert a reménység vasárnapján én inkább valami bátorítóbb gondolatot gondoltam el a mai napra, nem éppen azt, amit felolvastunk, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk az Isten ítélő széke előtt, és megjutalmaztatni azt szerint, amit a testben cselekedtünk, vagy jót, vagy gonoszt. Jobban el tudtam volna képzelni egy olyan szép igét, amely tele van bátorítással, vigasztalással, mert hát szükségünk van a reménységre. De mégis ezt az igét állította elénk az útmutató, és ahogy nemrég a lelkész találkozón beszélgettünk a testvérekkel, és akkor mondta valaki, hogy az ige hirdetőnek azzal a hozzávalóval kell főzni, ami éppen van. Tehát nekünk ma az ige ezt állította elénk, és az ige hirdetőnek az a feladata, hogy arról beszéljen, ami ki van jelölve, és hát akkor is, hogyha lehet, hogy szívesebben beszélne valami másról, vagy valami más ige alapján. De igenis, megtalálhatjuk mi ebben az igében is a bátorítást, de ne szaladjunk ennyire előre, hanem azon gondolkozzunk el, ami igenis elgondolkodtató, és talán néha félelmetes is, amikor Isten igéje arról beszél, hogy meg kell jelennünk az Isten ítélő széke előtt, és én azt gondolom, hogy talán eddig egy hívő ember azon gondolkozhat, hogy de hát eddig minden rendben van. Mert ugyan meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt, meg kell jelennünk a mi Urunk előtt, de nekünk van egy reménységünk. És ez a reménység pedig az, hogy tudjuk, hogy azért jelenhetünk meg Isten előtt, mert van egy megváltónk, aki számunkra elkészítette ezt a találkozást. És hogy milyen nyugodt lehet annak az embernek a szíve, aki tudja azt, hogy de hát az Úr megváltott bennünket. Az a megtért lélek, aki visszafordult Istenhez, aki az ő reménységét beléveti, aki teljes szívvel odafordult felé, megvalva bűneit, átadva az ő erőtlenségeit, átesett azon a csodán, amin átélt, átesett Pál apostol, vagy látjuk az apostolokat, Péteréket, akik visszatértek Istenhez. Hát az a reménységük van, és reménységünk lehet nekünk is, hogy Jézus véréért, az ő áldozatáért nekünk örök életünk van. Mert mi hiszünk a fiúban. Hát meg kell állnunk Isten ítélő szék előtt. Valami olyasmi lehet, hogy de hát hazatérünk. Nekünk ez nem félelmetes. De ahogy tovább megyünk ebben az igében, akkor egy kicsit mégis valami felhőske azért elborítja ezt a gyönyörű napfényt. Mert azt mondja az ige, hogy meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk azt szerint, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. És itt van a probléma, és itt szoktunk mi emberek elbizonytalanodni, mert akkor most hogyan fog bennünket Isten megítélni? Most az alapján, hogy hiszünk, vagy az alapján, hogy amit a testben cselekedtünk, vagy jót, vagy gonoszt. És persze ilyenkor mindig ott van az emberben az a gondolat, hogy na akkor melyiket is kell komolyabban venni, vagy mi is az, ami az igazság. Elég, hogy hiszek, elég, hogy átadtam az én bűneimet, elég az, hogy valamikor kimondtam, hogy én Jézushoz akarok tartozni, vagy elmondtam a megtérőknek az imáját, vagy a cselekedeteimet kell valahogy rendbe hozni. Testvérek, ez is igaz, meg az is. Igen, cselekedetből senki sem üdvözülhet. Viszont az ige is azt mondja, hogy ha egyszer már megtértünk, ha egyszer átadtuk az életünket az Úrnak, akkor kötelességünk az, hogy az Isten akarata szerint járjunk ebben a világban. És amikor Jézus elmondja az utolsó ítéletről szóló példázatát, amikor ugye ketté választja a bárányokat a kecskéktől, akkor nagyon világosan beszél arról, hogy itt nem olyanokról szól ez az utolsó ítéletről szóló történet, akik nem ismerték az Urat, hanem olyanokról, akik elindultak ezen a keskeny úton, viszont valamitre nem figyeltek oda. Vagyis nem vették komolyan azt, hogy az embernek a megtérését követni kell az ő cselekedeteinek. Ahogy az Úr Jézus elmondja annak az asszonynak, ott, amikor elhozzák, és ugye az igé szerint paráznaságot követett el, házasságtörést, és miután nem volt, aki vádolta őt, mert mindenki elment Jézus szavára, hogy az vessen rá követ, aki bűntelen, elmentek, akkor egyedül maradt az asszony ezzel az Úr Jézussal is. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én nem kárhoztatlak, de menj el, és többé ne vétkezz. Tehát a cselekedeteinknek fontos része van az Úrral való közös találkozásnál, mert lehet, hogy azt fogja mondani, mert éheztem és nem adtatok innom, szomjaztam is, vagy éheztem és nem adtatok ennem, szomjúztam és nem adtatok innom. Tehát mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt. Tehát itt egy kicsit már elbizonytalanodik az ember, és különösképpen elbizonytalanodik az ember akkor, amikor arra gondol, hogy milyen világban kell nekünk egy tiszta, szent, egy Istennek kedves életet élnünk. Az előbb az imádság előtt felolvastam azt a részt, amikor az Úr Jézus kiküldi a 12 tanítványt azért, hogy fel is sorolja itt, hogy kik ezek a 12-ek, és el is mondja azt, hogy menjetek el, hirdessétek az evangéliumot, gyógyítsatok beteget, és egyéb ilyen feladatokkal látja el őket, ezt az ember érti. Sőt, az ige arról beszél, hogy ad nekik mennyei erőt. És ez nagyon szép arra gondolni, hogy az Úr bennünket is így küld ki ebbe a világba. Csak ott bizonytalanodik el az ember, és akkor szokott gondja lenni, amikor tovább olvassa az igét, és arról kezd beszélni az Úr Jézus, hogy de vigyázzatok, mert elküldelek titeket, mint juhakat a farkasok közé. Amikor arról beszél, hogy mindenféle bántalmazásban lesz részünk, sőt arról beszél, hogy átadnak titeket mindenféle pogányoknak, és akkor már az ember elbizonytalanodik. Igen, milyen nehéz ebben a világban megmaradni a hívő embernek. Hogy lehet egyáltalán megmaradni? Hogyan lehet tisztán, fedhetetlenül élni ebben a világban, amikor annyiféle kísértés ér bennünket? Annyiféle próba jön az ember életében, annyiféle módon megkísért bennünket a kísértő, ha nem is jutunk el arra a szintre, mint ahogy eljutott annak idején Jób, hogy mindenét elveszítette, vagy talán nem kér tőlünk az Úr azt, amit egykor Ábrahámtól kért, amikor őt megkísértette, vagy legalábbis próba alá vonta, hogy adja oda a gyermekét. Tehát, hogy annyiféle egyéb más dolog éri az életünket, és hát azt gondolhatjuk, hogy igenis ebben a világban tisztán, fedhetetlenül megállni, tisztán, fedhetetlenül élni, hát nem egy könnyű feladat a hívő embernek sem. És hogyha ezek a kísértések, amelyek érnek bennünket, ez ilyen módon, és a cselekedetünk, amit talán erre a kísértésre lépünk, máskor egyszer talán kicsit jobban sikerül, máskor valljuk be, hogy elbukunk, hogyha ezek a dolgok fognak majd belekerülni ebbe a súlyba, akkor ott a kérdés, hogy hogyan állhatunk meg Isten ítélő széke előtt. Mert ki mondhatja el magáról, hogy hát én soha nem vétkeztem. Vagy nincsenek olyan hiányosságaim, amit meg kellett volna tennem, de nem tettem meg. Vagy talán olyan dolgok, amiket megtettem, pedig nem kellett volna. Tehát hogyan állhatunk meg? Akkor hol van a reménység? Akkor mi alapján állhatunk majd meg az Isten ítélő széke előtt? Egyrészt én mindig azt szoktam mondani, hogy olyan jó dolog, hogy nem mi fogunk dönteni. Mert Isten kezében van a kegyelem, Isten kezében van a döntésnek a joga. Viszont amikor az Úr Jézus elengedte a 12 tanítványt, akkor őket felkészítette erre az útra. És bennünket is felkészít erre az útra. Nem engedi azt, hogy úgy induljunk el, hogy ne legyünk készek azokra a dolgokra, amik jönnek velünk szembe. Mert ő tudja, hogy mi az, amit el tudunk hordozni. És van ebben az előbb felolvasott ige szakaszban, a Máté evangéliumában egy nagyon fontos ige, amiről szeretnék ma délelőtt beszélni, és amiről úgy gondolom, hogy az Úr valami támpontot ad nekünk, hogy hogyan tudjunk győzedelmeskedni ebben az életben. Az Úr Jézus azt mondja a tanítványoknak, miután kimentek, hogy én elbocsátalak titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Hát, talán azt mondhatjuk, hogy jó, meg bátorít bennünket az Úr, mert hát ezt nem értjük. Mi is az, amit az Úr itt elénk akar állítani? Igen, értjük mi azt, hogy Jézus időnként olyan példákat mond el, amit a tanítványok sem értettek, és emlékezzünk csak a magvető példázatára, ahol a tanítványok pedig mi, ha olvassuk, már talán sokkal könnyebb, de valahogy értjük a magvető példázatát, és nagyon szemléletes az, de a tanítványok nem értették ezt, és oda mentek megkérdezni. Pedig az talán egy kicsit jobban érthető, mint ez a példázat. De itt viszont valami képzavar van, valahogy nem értjük ezeket a gondolatokat, hogy mire is érti az Úr Jézus, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, legyetek olyanok, mint a kígyók, hasonlatossá legyetek a galambhoz. Mire is akar bennünket az Úr ezeken a szavakon, ezen a hasonlaton keresztül tanítani. Az egyik dolog, amiről kell, hogy beszéljünk, mert azt hiszem, ha ezt megértjük, akkor valahogy közelebb kerülünk a megoldáshoz abban a tekintetben, hogy hogyan lehet győzelmes életet élni itt ezen a földön. Ugye az egyik dolog, amit rögtön elénk állít az Úr, az azt, hogy legyünk olyanok, mint a bárány. Elküldelek, mint bárányokat a farkasok közé. Milyen is a bárány? És mit állít elénk a Szentírás a bárányjal kapcsolatban? A legfontosabb az, hogy legyünk olyanok, mint a bárány, akiről az Isten igéje azt mondja, hogy hallgatnak a pásztorra. Tehát a legfontosabb, hogy hallgassunk a pásztorra, mert szükségünk van rá. A pásztor az, aki megvéd bennünket, aki legeltet bennünket, ahogy ugye Dávid el is mondja, hogy csendes vizekhez terelget minket, a lelkünket megvidámítja. Tehát amikor azt mondja az Úr, hogy elküldelek, mint bárányokat a farkasok közé, akkor az első dolog az, amit nekünk értenünk kell ebből, hogy mi bárányok vagyunk, akiknek szüksége van a pásztorra. Hogy erről sose feledkezzünk el. Egyedül a bárány elveszett. Csak a pásztorral, a megváltóval, az Úrral együtt vagyunk képesek arra, hogy megmaradjunk ebben a világban. És a másik dolog, ami nagyon fontos ezen a területen, a bárányjal kapcsolatban, a farkassal kapcsolatban, az ige, amit elénk állít, hogy mi nagyon is sebezhetőek vagyunk. Olyan sebezhetőek, mint a bárány, hogy nem lehetünk felfuvalkodottak, nem lehetünk magabiztosak, nem tudunk önmagunkban bízni, mert a bárány az egy nagyon is gyenge, mondhatjuk, hogy oltalomra szoruló állat. És a Jézus azt mondja, hogy én így küldelek el benneteket. De hát nem egy bátorító dolog ez, hogy az Úr Jézus bennünket elküld, mint bárányt a farkasok közé, és az első gondolatom az volt ezzel kapcsolatban, és mindig, amikor elolvasom ezt az igét, hogy hát akkor nem sok és nem nagy jövőképünk lehet, ha egy farkassal kell szembe találkoznunk bárányként. Bevallom őszintén, nem is kell báránynak lennem, én így sem nagyon szívesen találkoznék farkassal, nemhogy úgy, hogy bárány vagyok. Akkor még inkább, mert lehet, hogy emberként talán a farkas nem fog közelebb jönni, de ha bárány vagyok, akkor biztos, hogy az első útja az lesz, hogy engem elragadjon. Igen, és ha önmagunkra nézünk, ami elveszett vagy gyenge voltunkra, akkor nincs is reménységünk. Viszont ha az Úrra nézünk, ha az Úr erejére nézünk, akkor viszont már van reménységünk, mert az Úr az én pásztorom. Mert nélküle nem szűkölködöm, hanem átélhetem az ő segítségét, az ő bátorítását, az ő vigasztalását, és hogyha úgy érzem, hogy erőtlen vagyok, vagy ránk törnek, akkor biztos lehetek abban, hogy számíthatok az ő botjára, az ő védelmére. Mert mit jelent a mi bárányságunk? Azt jelenti, hogy bízzunk ő benne. Eszembe jutott a Gedeon története, mert a bárányról valahogy az jutott eszembe, hogy sokszor mi olyanok vagyunk, mint bárány, mint Gedeon, hogy visszahúzódunk. Mert azt gondoljuk, a báránynak az a feladata, hogy visszahúzódjon. A bárány az, aki nem megy előre, aki nem csinál hirtelen mozdulatokat, a bárány az óvatosan éli az életét. És Gedeon is így élt. Visszahúzódva csak valahogy végig szaladjunk ezen az életen, de azt olvassuk az igében Gedeonnal kapcsolatban, hogy az Úr azt mondja, hogy barátom, ne így gondolkozzál, mert neked van erőd. A mi báránságunk az nem azt jelenti, hogy bocsáss meg Uram, hogy élek, és egy hívő embernek az a feladata, hogy úgy éldegélje az életét, és ha lehet, akkor valahogy végig menjen ezen a világon, és majd bemenjen az Úr örömébe. Hanem azt mondja, hogy merjünk benne bízni. És ebben benne van az, hogy szegény báránykát, ugye Gedeont, azt mondja az Úrnek, hogy menj el és győzzél velem. Bízzál én bennem, és hidd el, hogy észesen veszed azt, hogy bárányként képes vagy legyőzni a farkast is. Nem azért, mert te erős vagy, nem azért, mert önmagadban van az erőd, hanem azért, mert velem vagy. Tehát egyrészt lássuk meg azt, hogy szükségünk van rá, mert vele vagyunk erősek, másrészt pedig soha ne feledkezzünk el erről, hogy az erő ő benne van. Gedeon nem azért győzött 300 emberrel, mert ez a 300 ember volt a legerősebb Izraelben, hanem azért, mert az Úr volt vele. Tehát nem kell megijednünk attól, hogy bárányként vagyunk a farkasok között, mert abban biztosak lehetünk, hogy az Úr velünk van. A másik dolog, amit elénk állít itt az ige, az az, hogy legyünk okosok, mint a kígyók. Testvérek, nekem a kígyóról soha nem valami jó jut eszembe egyrészt. Én nem annyira szeretem a kígyót, bár a Benedek fiam minden gyerekkorában mindig azt várta tőlünk, hogy apa, anya, vegyetek már nekem valami kígyót, vagy valami siklót. És ez volt a vágya, hát sose kapta meg, nem tudom, hogy egyszer vesz-e magának kígyót, de valahogy én soha nem vágyódtam egyetlen egy kígyó után sem, nem éreztem azt, hogy szükség lenne a lakásban egy kígyóra, és a kígyó nem egy olyan állat számomra, egy olyan teremtmény, ami olyan vágyakozó gondolatot ébresztene bennem. És egyébként is, hát mi jut eszébe az embernek a kígyóról? Hát az a ominózus történet, amit rögtön a Szentírás elején olvasunk, amikor a kígyó képében megjelent a kísértő is, és azt olvassuk, hogy megkísértette az első emberpárt. Legyetek olyanok, mint a kígyók. Hát legyünk olyanok, mint az a kísértő, akiről a Szentírás beszél. Legyünk olyanok, mint ő volt. Igen, lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy a kísértőt az ő maga eszközeivel kell legyőzni. Legyünk olyanok, mint ő. Mi is mindent kövessünk el, minden cselt vessünk be azért, hogy mi győzni tudjunk. Hát valahogy az ember úgy érzi, hogy nem biztos, hogy ez lenne a helyes. Úgy szerezzünk híveket, úgy járjunk ebben a világban, mint ahogy a kísértő járt. Az Úr nem erre érti. Nem arra érti, hogy mi is mindent kihasználva, mindent megpróbálva érjük el a célunkat, és mindegy, mert a cél szentesíti az eszközt. A kígyónak ez a gondolkodás módja. Viszont egy dologot mindenképpen látnunk kell. Az Úr Jézus mondja azt, hogy a világnak fiai okosabbak, mint az Úr fiai a maguk nemében. Mert mi is az, ami láthatunk a világ fiaiban a célra törőséget, hogy célra törnek, és ezért ők valamiért lemondanak, ezért küzdenek, ezért mindent megpróbálnak. Nézzük csak meg ezt a világot, hogy az emberek mennyi mindenről lemondanak, hogy valamit elérjenek. Ahhoz, hogy valaki egy szép autót vegyen, egy lakást építsen, vagy még többet szerezzen, mennyi minden lemondással jár ez. És az Úr Jézus azt mondja, hogy hát legyetek ti is ilyenek a magatok nemében. Vagyis, hogy ahhoz, hogy ti győzelmes életet éljetek, ehhez érdemes lemondani bármiről. Legyetek sokkal célra törőbbek. Emlékezzünk csak, amikor a kísértő megkísértette az Úr Jézust, hogy mennyire nem hagyta abba. Háromszor kísértette meg őt, vagy amikor megkísértette az első emberpárt, nem mondott le róla a következő pillanatban, amikor az Úr Jézus visszaszólt. Vagy amikor azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán, a sátán nem szaladt el, hanem célra törően még inkább megtette. És én arra gondoltam, hogy lehetnénk mi is ebben az értelemben olyanok, mint a kígyók. Mi pedig olyan könnyedén feladjuk, hogy mi az, amit oda tudunk adni azért, hogy megnyerjük az örökké valóságot. Mi az, amit oda tudunk adni, amiről le tudunk mondani? Hát sajnos manapság egyre kevesebbről. Nem akarunk feláldozni semmit az üdvösségért. Mi szeretnénk belovagolni a mennyek országába nagy diadallal, de az, hogy lemondani róla valamiről, Pál pedig egy egészen más kereszténységről beszél. Azt mondja, hogy én önmagamról lemondok. Ő arról beszél, hogy odaad mindent azért, hogy elnyerje azt a hervadhatatlan koronát. Ma pedig a keresztények nem ezt szeretnék. Pedig azt mondja az Úr, hogy másképpen nem megy. Ha el akarjuk érni az üdvösséget, ha be akarunk menni az Isten országába, akkor igenis olyanoknak kell lenni, mint a kígyónak. Olyan módon kellene hajtani ezekre a dolgokra. Tehát legyünk mi is eszesekbek a magunk módján. És a szolgálatunkban is. Emlékezzünk csak arra a történetre, amikor a Pál apostol Aténba ment, és ugye azt olvassuk, hogy bemenve a városba látta azt a sok szobrot, Isten szobrot, és a lelkében háborgott. És amikor eljutott a város közepéig, és ott elkezdett beszélgetni a ott lévő filozófusokkal, akkor azt mondja az ige, hogy megszólította őket, vagy hát őt szólították meg, és azt mondta neki, hogy látom, hogy sok tekintetben ti nagyon istenfélő emberek vagytok. Mert járva a városotokban láttam azt, hogy a sok istenszobor között volt egy szobor, egy talapzat, amire csak az volt írva, hogy az ismeretlen Istennek. És Pál apostol azt mondja, na én most erről az ismeretlen Istenről szeretnék nektek beszélni. Testvérek, számomra mindig olyan megdöbbentő ezt a történetet olvasva arra gondolni, hogy miért nem vagyunk mi olyan okosok, mint a kígyók. Pál apostol mindent elkövetett azért, hogy bizonyságot tegyen az Isten szeretetéről. Amikor Isten elküldi a tanítványokat, azt mondta, hogy hatalmat ad nekik. Isten nekünk is hatalmat ad. És mi pedig nem tesszük azt. Nem keressük a lehetőséget, hogy elmondjuk az embereknek, pedig nekünk van miről beszélni. Az emberek annyi mindenről beszélnek, annyi minden tanítást mondanak. Én sokszor csodálkozom, hogy annyi ostobaságot beszélnek az emberek, és annyira meg vannak győződve az ő okosságukról, és tele van ostoba gondolattal olyan sok ember, és meg vannak győződve róla, hogy azok igazak. És ezt nagyon is mondják, és nagyon is határozottan próbálják embereknek átadni. És mi pedig keresztény emberek, akik tisztában vagyunk az igazsággal, mert mi nem ostobaságokat beszélünk, hanem azt az igazságot, amit az Úr elénk állított, ami által nekünk üdvösségünk, örök életünk lehet, ami által egy új életet, egy jobb, egy tökéletesebb életet élhetünk az Úrral, és örök életünk lehet, mi meg nem beszélünk róla. Nem merünk róla bizonságot tenni. Pál pedig kereste a lehetőséget, és Isten bölcsességet adott neki. Testvérek, merjünk mi is, mert erre hívott el az Úr. Legyetek okosak, mint a kígyók. Legyetek odaszánóak, és keressétek azt a lehetőséget, hogy amit Isten világossá tett, amit a mi életünkben elvégzett, azt mások életében is elvégezze. És még egy dolog van, a harmadik gondolat, amikor is az Úr azt mondja, hogy legyetek szelidek, mint a galambok. Mit jelent a galamb szelídsége? Nekem mindig Mózes jut eszembe. Mózesről azt mondja az Úr, hogy nincs tőle szelídebb. Nem is látott tőle szelídebbet. Az ő barátjánál, Mózesnél. És arra gondoltam, hogy Mózes a szelíd. Hát, én valahogy nem így olvasok a Szentírásban Mózesről. Mózes volt az, aki rácsapott a kősziklára. Ő volt az, aki olyan sokszor indulatos lett, de Isten szeliddé tette az ő életét. Igen, legyetek szelídek, mint a galambok. És ez a szelídség, az a gyermeki szelídség, amit az Úr szeretne a mi szívünkbe helyezni. Mert a szelídség az tisztaságot jelent. Hogy addig, amíg a kígyói okossággal, a kígyói gondolkodással másokat szeretnék az Úrhoz vezetni, addig én mindig tiszta maradjak. Legyetek szelídek, mint a galambok. A galamb az mindig a tisztaságra mutat ránk, hogy maradjak abban a tisztaságban, amire Isten engem elhívott. Emlékezzünk csak, amikor beszélt Pál apostol a tisztaságról, beszélt az aténiaknak arról, hogy milyen nagy öröm van benne, hogy látja az ő életükben az Isten félelmet. Akkor ő nem arról beszél, hogy ti aténiak jó úton jártok, hanem arról beszélt, hogy megvan bennetek a vágy, hogy az igazságot megtaláljátok. De azt nem mondja róluk, hogy megtaláltátok. Vagyis, hogy az ő szívében mindig tiszta marad, az ő szívében mindig ragaszkodik az Úrhoz. És az ő kígyói, vagy kígyói bölcsessége, ha maradunk az Úr Jézus példázatánál, az soha nem úgy működik, hogy próbálunk igazodni a másikhoz. Kicsit közelebb kerülök hozzá, kicsit hozzáidomulok azért, hogy megnyerjem őt. Nem. Pál mindig megmaradt az ő igazságában. Ő mindig megmaradt az ő tisztaságában. Akkor is, amikor másoknak szolgált. Tehát hogyan lehet megmaradni ebben a világban? Úgy, hogy követem az Úrnak a tanítását. Ő elküldött bennünket. Egyrészt nagy bátorítás az, hogy adott nekünk hatalmat, hogy győzedelmeskedjünk. Másrészt pedig segített nekünk abban, hogy eligazodjunk ebben a világban. Legyetek ti okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. És mind soha ne feledjétek el azt, hogy ti önmagatokban nem vagytok képesek győzedelmeskedni, mert bárányként vagytok a farkasok között. De hogyha bennem bíztok, ha az életeteket rám bízzátok, ha bizonyosak vagytok abban, hogy velem jártok, és mindvégig álhatatosan kitartottok mellettem, akkor tiétek lesz a győzelem. Nekünk mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt. Van egy reménységünk, vagy az egyik reménységünk az, hogy Jézus megváltott bennünket a bűneinkből. A másik reménységünk pedig az, hogy nem csak elindított bennünket ezen a keskeny úton, hanem ő mindvégig megtanít bennünket, és megmarad mellettünk, és megtart bennünket ezen az úton. Ehhez ad nekünk támpontokat. Ehhez ad nekünk tanítást a hétköznapokban, akár ezen a történeten keresztül, vagy ezen a példán keresztül, hogy elküldelek titeket a bárányként a farkasok közé, vagy egyéb más tanításokon keresztül megmutatja nekünk, hogy hogyan állhatunk meg tisztán, fedhetetlenül abban a világban, ahol sok-sok kísértés ért minket. De hogyha ráfigyelünk, ha benne bízunk, akkor ő nem csak elkezdte bennünket a jó munkát, hanem meg is tart bennünket, mindvégig álhatatosan kitartva ezen a keskeny úton. És amikor majd megállunk előtte, akkor azt mondja, hogy jól van, én hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak, gyere be a te urad örömébe. Én azt kívánom, hogy adjon nekünk Isten ebben győzelmet. Adjon nekünk győzelmes életet, mert egyedül ő tud ezen az úton győzelmesen megtartani. Legyen miénk ez a győzelem. Amen.